Kedves hallgatóink, 102 éve ért véget az első világháború, 1918. 11. hó 11-én 11 óra 11 perckor írták alá a háborút lezáró békét. Godzsák Attila történésszel az évfordulón a sátoraljaújhelyi első világháborús helyszíneket jártuk végig gondolatban, hiszen a város a háború stratégiai fontosságú pontja volt, és a mai civil szervezetek, valamint hagyományőrző közösségek ápolják és őrzik a nagy háború helyi emlékezetét. A riporter Jászter Beáta.
Én azt javasolnám, hogy kezdjünk rögtön a kórháznál, hiszen sok ember veszítette az életét, akár az Erzsébet kórházban, akár a város másik pontján létesített úgynevezett tábori vagy rögtönzött kórházban.
Tehát elsősorban az Erzsébet közkórház, mely a világháború ideje alatt hadikórház minősítést kapott. Az Erzsébet közkórház abban az időben hadikórház, az egyik legjobban működő hadikórház volt az országban. A miniszterelnök 1915-ös körútja után azt nyilatkozta, hogy egyedül a felvidéki útja során egyedül ezt az egy kórházat találta teljesen tökéletes állapotban. Tehát ez egy nagy dicséret az újhelyi kórháznak, Hudovszky Móricz főorvosnak és az összes ott dolgozónak. Ugye Sátoraljai újhely vasúti csomópont volt. Ezáltal nem csak, hogy a keleti frontra kivitt emberek haladtak át mind-mind a Sátoraljai újhely állomáson, Magasvályig is, hanem azt is jelenti, hogy visszafele a sebesülteket errefele szállították, és az Erzsébet közkórház, mely ekkor hadikórházként funkcionált, volt az egyik ilyen létesítmény, és már az állomásra létrehozott betegkötöző állomáson szétirányították az embereket, a súlyosabb betegeket a Erzsébet kórházba vitték, naponta akár 10-15 vonatnyi sebesült is érkezett, az Erzsébet kórházba érkezők naponta akár 130-150 új sebesültet is jelentettek. Ezen kívül Premisül első körbezárása után járványos betegek is megérkeztek Sátoraljaújhelybe, fertőző vérhas, kolera, illetve diftériás betegek is, és annyira jó volt a járványügyi szankciója is az újhelyi kórháznak, hogy szerencsére nem ütötte fel járvány a fejét a városban, sikerült bentartani a egészségügyi létesítmények falain belül ezeket a járványokat. Ugyan sajnos a dohánygyári Vöröskeresztes kórházban, amiről mindjárt beszélni fogok, 5 ápolónő is életét vesztette ilyen járványos betegségek miatt, de a város utcaira nem kerültek ki ezek a járványok. Az Emlén naptára 1915. évre, mely az Emlén újságnak megyénk országban legnagyobb politikai lapjának évkönyve, így írt a embertelen méretű munkáról, amelyet elvégeztek a kórházba. Nem lehet meghatottság nélkül gondolni azokra az eredményekre, amelyeket közkórházunk és elsősorban annak igazgatója, Hudovszky Móricz doktor elért, amikor a súlyosan életveszélyesen sebesült hős katonáink egész légióját megmentette az életnek, a hazának. Amikor a maga kis acélszerszámaival győztesen küzdötte és küzdi meg a maga nagy csatáit a pusztító gránátokkal, snaplerekkel szemben, a közkórházba csak súlyos sebesültek kerülnek, számuk e sorok megjelenésekor már az ezren felül jár, de akik ide kerülnek, akiket jó sorsuk idehoz, azok már majdnem megmentettnek is tekinthetők. Tehát ebből az idézetből is látszik, hogy mennyire jó munkát végeztek az Erzsébet kórházban, és ezen kívül a német hazvezetőség is úgy határozott, hogy az újhelyi az a kórház, amelyik méltó és érdemes arra, hogy a német császárság katonáit is kezeljék. Tehát az újhelyi kórháznak olyan jó híre volt, hogy megbízott benne még a német hadvezetőség is. Aztán, amit említettem, itt épült fel Sátoraljaújhelyben a vasúti deltába, ami ma már Szlovákia területén van. A monarchia először átadott, és egyik legnagyobb méretű barakkórház a beteg megfigyelő állomása, mely összesen egyszerre 5000 sebesültet képes volt kezelni. 19 orvos, 160 ápolónő, 2 főápoló és 81 egészségügyi katona végezte a barakkórházban feladatát, több ezer műtétet végeztek, és több 10000-en fordultak meg a barakkórházban. Ezen kívül a dohánygyárban is kialakítottak egy vöröskeresztes hadikórházat, egy 2 emeletes épületet átadtak, 212 ágyjal és 4 korteremmel, hogy csökkentsék az Erzsébet kórházra, illetve a barakkórházra jutó emberek létszámát. Itt a gyógyszerek és kötszerek ára az orvosok bére mind-mind közadakozásból volt fedezve. Ugye ez egy vöröskeresztes létesítmény volt, nem állami. Természetesen a hadvezetőség valamennyi pénzt folyósított nekik, de ez nem lett volna elég akkora működéshez, amelyet ő nekik végre kellett hajtaniuk. És pont ezért közadakozás adta össze a pénzt, az ápolónők pedig sok esetben ingyen dolgoztak. Voltak olyan ápolónők, akik lehúztak akár 12 órát az Erzsébet hadi kórházban, utána megitták a kávéjukat, és átvonultak a dohánygyárba, hogy ott folytassák a munkájukat. Tehát ez is emberfeletti küzdelem volt. Az egészségügy terén, a sebesültek megmentésének terén Sátoraljaújhely tényleg az egész országban, egész monarchiában kiemelkedő szereppel bírt. Egyébként 20 fő egészségügyi katona tevékenykedett itt kiegészítvén az ápolók és orvosok munkáját. Mint említettem, itt sajnos 5 ápolónő halt meg szolgált közben elkapott fertőzéstől. És a háború végéig mintegy 4000 sebesültet láttak el a dohánygyárba.
A dohánygyártól akkor kanyarodjunk a vasútállomáshoz, amely szintén az első világháborúban egy nagyon fontos pontja, stratégiai állomása volt a városnak.
Igen, a vasútállomás első világháború kapcsán szinte minden tekintetben mindig előjön. 1871-ben épült meg a vasútvonal itt Sátoraljaújhelynél, mely a később nagyon fontos fővonal lett több irányba is. Egyrészt ugye egy Pest-Miskolc irányú vonalról beszélünk, és itt vasúti csomópont volt Sátoraljaújhely, innen indult egy Kassa irányú, illetőleg egy Csap-Ungvár irányú vasútvonal, tehát a háború előtt is gazdasági szempontból nagyon fontos vasúti csomópont volt Újhely, háború alatt pedig még fontosabbá vált, csak akkor már hadászati szempontból. Mint említettem, itt vitték ki a keleti frontra a monarchia honvédjeit, katonáit, és itt érkeztek vissza a sebesültek. És mint említettem, már magán az állomáson is egy betegkötöző állomást kialakítottak, ezen kívül ételosztást is végrehajtottak a vasútállomáson. A kis állomás, a kis határ, mely Sátoraljaújhely gyalogos, illetve most már személygépkocsik forgalomnak is megnyitott határátkelő helye. Ugyanis Sátoraljaújhelynek 2 állomása volt abban az időben még, a másik már nem Magyarország területén található, hanem Szlovenské Nové Mesto Kisújhely településen, mely Szlovákia részét képezi ma. Ugyanis a trianoni határ valószínűleg a hallgatók többsége tudja, kettészelte Sátoraljaújhelyt a Ronyva-patak mentén, és pont a vasút miatt volt fontos, hogy a határt itt húzzák meg, ugyanis a csehek is tudták, hogy a korszakban a katonai mozgósítás leggyorsabb eszköze, és egyébként a civil, illetve gazdasági jellegű utaztatásnak is a legbiztosabb és leggyorsabb módszere volt a korban a vasúti közlekedés. És hogy Magyarország körbe vonatozható legyen, a Kisantant államai által, hogyha netán katonai konfliktusba kerülnénk a 20-as, 30-as, akár későbbi évekbe, ezért kellett nekik a vasútállomás és a vasútvonal, a vasúti csomóponttal, és így lett az, hogy a városnak elkerült ez a része a kisállomással, a MÁV gépjavító műhelyjel, az ott levő munkástelepekkel, ami más szempontból pedig Újhelynek volt nagy koporsószege, ugyanis Sátoraljaújhely tényleg pontosan a vármegyéjének és az országnak is kicsinyített példája. Nem csak, hogy megcsonkították, ráadásul úgy, hogy valaha a Rákóczi utca, amelyet kettészel a Ronyva-patak és a mostani határ, az valaha a főutcaként funkcionált, egy nyugat-kelet tájolású város volt Sátoraljaújhely, és csak Trianon után vált egy észak-kelet tájolású várossá. Tehát erről is szó volt, hogy nem csak maga a megcsonkítottság miatt példája Magyarországnak, hanem pont, hogy a gazdasági potenciáját, termőterületeit, felvevő piacát, munkásainak jó részét, ráadásul még az újhelyi diákság egy részét is elszakította az anyaországtól a békediktátum, ugyanis nagyon sokan jártak a ma már nem ide tartozó Bodrog közből iskolába, akár Sátoraljaújhelyre, akár Sárospatakra, és itt tényleg a fejlődésétől teljesen megfosztotta Újhelyt ez a határvonal. A Sátoraljaújhely valaha 100 kilométerre volt a galiciai határtól, napjainkban már a határ mind a két oldalán fekszik, 12 járásából csupán 3 maradt épen, a Tokai Szerencsés Sárospataki járások, illetve megcsonkítva a Sátoraljaújhely és Bodrog közi járások maradtak itt, a többi járás teljes egészében elkerült Sátoraljaújhelytől.
És hát éppen a nagy háborút, az első világháborút zárta le az a békediktátum, amelynek most a következményeiről beszéltünk. Folytassuk tehát akkor most az újhelyi katonákról, hiszen beszéltünk a betegápolásról, beszéltünk a vasúti csomópontról, de talán az is nagyon fontos, hogy az újhelyi katonákat, a mi fiainkat hová vitték, és mi lett velük?
Igen, ez nagyon fontos kérdés. Sátoralja Újhelyt területileg szerencsére a harcok nem érintették, a városban nem voltak harcok, azonban már a háború kezdetekor betörtek az oroszok Galícia irányába Magyarországra, és ez érintette Zemplén vármegye északi részét is. Ekkor megindult egy hirtelen belső vándorlás, az észak-zempléni falvakból Sátoralja Újhelybe menekültek sokan, sok újhelyi pedig, aki megijedt, az az ország belsőbb részeire ment. Egyébként, ha már szó volt az Erzsébet közkórházról, az is kapott egy parancsot, hogy a katonai sebesülteket az ország belsőbe kell szállítani. Azonban még a felese volt szállítható állapotba ezeknek a sebesülteknek, és hiába volt a parancs másik felében az, hogy a teljes orvosi személyzetnek is velük kell menni, azt mondták az orvosok, hogy itt vannak ezek a katonák, nem lehet őket vinni, és ha őket nem lehet elmozdítani, mi itt maradunk és küzdünk az ő életükért, és ezért nem is mentek az ország belsejébe, és hála a mindenhatónak, nem is érték el az oroszok Újhelyt, sikerült kiverni őket hetek alatt Zemplénből, illetve az országból. De hova is kerültek a Sátoralja Újhelyi honvédek? Négy olyan ezredet szokás emlegetni, ahol a legtöbb újhelyi, illetve zempléni férfi harcolt. Ezek között van a magyar királyi 5. honvéd huszárezred, melynek kassai központja volt. Ők Premisülnél visszafoglalásánál nagyon kitüntették magukat, Lember visszavételénél nagyon véres harcokat vívó császár és királyi 34. gyalogezred. Ők is egy kassai székhelyű ezred voltak, illetve két miskolci székhelyű ezred, a 65. királyi Lajos győző főherceg gyalogezrede, illetve a magyar királyi 10. honvéd gyalogezred, mely a háború egyik legtöbbet bevetett egysége volt. A 10-es honvédeknek egyébként békeidőben is Sátoralja Újhelyben állomásozott a 3. zászlóalja, hiszen Újhelynek a 19. század végéig nem volt állandó laktanyája. Mikor kisebb katonai egységek itt voltak, akkor magánházaknál vagy táborokba helyezték el őket. De az 1870-es években Kassáról nagyobb katonai egységet telepítettek át Újhelyre, ez egy laktanya igényét felvetette. 1886-ban adták át, és ebbe a laktanyába levő katonai egységek 1890-ben, mikor létrehozták a 10. honvéd gyalogezredet, abból olvasztották be. Ebbe az egri, miskolci és újhelyi zászlóaljak kerültek bele, ez a három zászlója alkotta a gyalogezredet, tehát hevesi, borsodi, illetve zempléni toborzási körzettel rendelkező gyalogezredről beszélünk, és ugye ez nem egy császári és királyi, tehát nem közös gyalogezred, mint a 34-es vagy 65-ös, hanem ez egy magyar honvéd gyalogezred volt. De ezeken kívül még sok helyütt, például 23. vagy 29. gyalogezrednél is sok új helyi szolgált, illetve speciális alakulatoknál is. Például említem Likman Hugónak a nevét, aki egy szerencsi honvéd volt, aki egy speciális árkázzászolajnál szolgált, mint gáz- és lángszórós, továbbá aknavető. Tehát látható, hogy zempléni ifjak ki voltak képezve különböző speciális feladatokra is. Mindent összevetve a zempléni honvédek ott voltak a háború minden frontján. Az orosz, a szerb, a román, az olasz hadszíntéren. Részt vettek Premisül visszafoglalásában, Lemberg visszavételében, a gorlicai áttörésben, Erdély visszafoglalásában és Dél-Bosznia védelmében is.
Vannak tengerészeink is, akiknek emléktábla őrzi a nevét, és a nagy háborúban harcoltak. Kik ők?
Igen, két ilyen tengerész van, Újhely katonai sorozási körletileg nem egy tenger közeli település, viszont mégis voltak matrózok, akik már békeidőben is úgy döntöttek, hogy a haditengerészetnél fognak szolgálni. Szendrei Mihály volt az egyik ilyen, aki a Zenta cirkálón szolgált, és a Varasdiner fedélzetén pedig Pásztor János szolgált, ők mind a ketten meghaltak a háborúba. A Zenta cirkáló története nagyon hősies, szinte eposzba illő, ugyanis a montenegrói blokád felügyeletével volt megbízva a cirkáló, amely azért volt fontos, hogy az Adriai tengeren ne tudjanak az ellenséges csatahajók fölhajózni, és onnan megtámadni a tengerpartról a monarchiát. 14. augusztus 8-án, tehát a háború legelején, ekkor valójában még a keleti fronton például nem is ástek át a tűzkerességen se a honvédjeink, még jó esetben útba voltak, vagy még csak készülődtek itthon. Ekkor már a tengeren magyar matrózok felvették a harcot. Augusztus 8-án reggel az utolsó szolgálati napjának bizonyult a Zenta cirkálónak ez a nap, ugyanis francia földközi tengeri flotta angol kötelékkel megerősítve fölhajózott. Járőrtársa az Entának az Ulán romboló a kattarói támaszpontra lett visszavezényelve, hogy riasszon, illetve fel tudja készíteni az osztrák-magyar tengerészetet. Az Enta cirkáló pedig tudta, hogy minden egyes perc, amit nyerni tudnak a felkészülésre, az sorsdöntő lehet. Minél később érnek az ellenséges hadihajók a partjainkhoz, annál több esélyünk van megvédeni azt, ezért az Enta úgy döntött, hogy egyedül veszi fel a harcot a túlerőben levő ellenséggel. Hogyan is nézett ki ez a túlerő? 17 csatahajó, 4 cirkáló és 20-nál is több romboló rontott rá az Enta hadihajóra. És mikor az Antant hajói már 12 kilométerre megközelítették, a cirkáló felvonta a selyem díszlobogóját és felvállalta a küzdelmet. Rögtön az elején több talált is érte az Entát. A fűgőzvezetéket, a géptermet és az első segélyhelyet is talált érte, majd a hajó teljesen mozgásképtelenné vált. Azonban megmaradt ágyúival, tovább viszonozta a tüzet így mozgásképtelenül is, nem tudott manőverezni, tulajdonképpen egy vízen levegő céltábla volt, de utolsó lehelletéig küzdött, csak nem 120 lövést adott le az ellenségre, míg nem 9 óra 30 perckor hullámsírba merült. Több mint 300 fős legénységéből 173 tengerész veszett oda, köztük a már említett Szendrei Mihály, újhelyi másodosztályú fedélzeti matróz, és 48 másik magyar tengerész is. Fontos megemlítenünk, nem szabad elhallgatnunk és átsiklanunk fölötte, hogy bár a tengeri küzdelemben a lovagi jog teljes mértékben élt még az első legháború során, legalábbis a monarchia háború végéig betartotta ezt, a francia hajók nem mentették ki a legénységet a vízből. Sem hadifoglyot nem akartak ejteni, sem pedig a szokások szerint kitenni valahol a partoknál. A legénységet hagyták, hogy vízbe fújjanak. Azonban sokan 4 órányi úszás és hánykolódás után sikeresen értek partot az Entáról, és Montenegró kapitulációja után szabadultak ki, addig ott voltak hadifogságban. A másik említett személy Pásztor János, pedig a Varasdiner fedélzetén volt matróz, ő nem harc közben, hanem mondhatjuk úgy is, hogy 2 harc között, hiszen már átesett a tűzkerességen a Varasdiner, miután egy baleset során a hajófedélzetről leesett, 1915. december 21-én a fagyos vízbe, és megfulladt. A ő holtteste sosem került elő.
A sátoraljaújhelyi első világháborús emlékhelyek túráját hol máshol fejezhetnénk be, mint a sátoraljaújhelyi köztemetőben, a hősök temetőjébe. Nagyon fontos pontja ez a városnak, hiszen a mai nap is nagyon erősen működik a városban lévő civil szervezetekben a hadisír gondozás felelőssége. Talán ez nem véletlen.
Igen, ugyanis, mint ahogy a Barak kórháznál is említettük, hogy a először létrehozott ilyen létesítmény volt a monarchiában, illetve a háború végéig is az egyik legnagyobb, így az újhelyi hősök temetője is az egyik legnagyobb eféle temető. Nagyon sok város rendelkezik hősi temetővel, azonban újhelyi létszámilag kiemelkedően nagy, és nem csak maga a létszám, hanem az ott fekvők nemzetisége is. Ugyanis már a újhelyi közgyűlés 14. szeptemberében elhatározta, hogy egy dísír helyett egy új parcellát hoznak létre a köztemetőben, a 10. honvéd gyalogezred elesett katonái számára, az újhelyi zempléni ifjaknak. Azonban, mivel a 10-es honvédek a keleti fronton harcoltak, az elesett hősök ott nyugszanak a mai napig sok esetben, az egyébként kiválóan rendbe tartott haditemetőkbe. Viszont nem maradt üresen ezek a parcellák, ugyanis a nekik fenntartott parcellákban már 14 végére 300 halott katonát kellett elhelyezni, amit a következő évben csak nem 1000 halott követett, és akkor az eredetileg kijelölt parcella már be is telt 1915 végére, és ezt bővíteni kellett. Ugye beszéltünk arról, hogy a betegellátás, sebesült ellátás új helybe milyen magas szinten működött, És igen, ez volt az egyik eredmény, hogy egyrészt már voltak, akiket még nem holtan raktak fel Galíciában a vonatokra, de ide már úgy érkeztek. Másrészt, akiknek itt nem sikerült megmenteni az életét, azok mind-mind ide kerültek. 18 december végéig került sor temetésekre. A háború után mintegy 1600-2000 halott feküdt a hősi temetőben, és köztük a monarchia minden népéből voltak. Osztrákok, bosnyákok, csehek, morvák, galíciaiak, horvátok, szlovének, szlovákok, ruszinok, lengyelek, szerbek, románok, és természetesen nagyon-nagyon sok magyar. De szövetséges katonák is, törökök és németek is nyugodtak itt. Sőt, hadifoglyok is a kisebbesüléseikbe itt haltak bele. Oroszok, szerbek, románok, olaszok. Az olaszokat már 33-ban áthelyezték az új köztemetőbe Budapestre, egy nemzetközi egyezmény keretébe, majd a német katonákat 2002-ben temették át Budaörsre a német-magyar katonai temetőbe, de nem csak kikerültek innen emberek a háború után, hanem be is, ugyanis háború polgári áldozatait is ide temették, hadimunkások, barakkórház napszámosai, az említett ápolónőket, tehát nem csak hazafiak, honleányok is nyugszanak itt, illetve 1926-ban háború alatt nyitott kolera temetőben nyugvó katonákat is áttemették, 122 újabb hős katonával bővült a hősök temetője, és a második világháborúban ismét megnyitották a katonai temetőt, magyar-német katonákat, nemzetőröket és a sátorai helyi bombázás civil áldozatait is ide temették, több mint 200 újabb sír jött létre ekkor, és legeslegutoljára eddig 2006-ban került sor a bővülésre, ugyanis amikor a város lebontotta a szovjet emlékművet, az az alatt levő holttesteket is ide temették át.
Kedves hallgatóink, a Sátoraljai újhelyi első világháborús helyszíneket jártuk végig gondolatban az imént Godzsák Attila történész segítségével, a riporter Jászter Beáta volt.